Az 50. tanulmányozási cikket a február 8-ával kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Hogyan támadnak fel a halottak? A kulcsidézet így szól: Halál, hol a győzelmed? Halál, hol a fullánkod? 1 Korintus 15:55. 141-es ének. Az élet csodája. Áttekintés. A korintusziaknak írt első levél 15. fejezetének a második fele számos részletet tartalmaz a feltámadásról, különösen a felkent keresztényekéről. De annak, amit Pál írt, a másiok számára is van jelentősége. Ez a cikk rámutat, hogy milyen hatással kell lennie a feltámadás reménységének az életünkre, és hogyan ad okot ez a reménység arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Az első két bekezdéshez tartozó kérdés: miért foglalkoztasson minden keresztényt az égi feltámadás? Jehova ma élő szolgáinak a többsége abban reménykedik, hogy a földön fog örökké élni. A szellemmel felkent keresztények maradéka azonban arra tekint előre, hogy az égben fog feltámadni. Ők természetesen nagyon kíváncsiak rá, hogy milyen lesz ott az életük. De miért érdekelje ez a téma a földi reménységű keresztényeket? Ahogy látni fogjuk, az égi feltámadás azoknak is áldásokat eredményez majd, akik a földön fognak örökké élni. Ezért akár égi, akár földi reménységünk van, érdemes foglalkoznunk az égi feltámadással. Isten az első században ihletést adott Jézus néhány tanítványának, hogy az égi reménységről írjanak. János apostol így fogalmazott: most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, még nem tárult fel. Azt viszont tudjuk, hogy amikor megmutatja magát, olyanok leszünk, mint ő. 1 János 3:2. Szóval a felkent keresztények nem tudják, milyen lesz az égben élni, miután szellemi testben feltámadnak. De az biztos, hogy szó szerint látni fogják Jehovát, amikor megkapják a jutalmukat. A Biblia nem tár fel mindent az égi feltámadásról, de Pál apostol leírt róla néhány részletet. Például azt, hogy a felkentek Krisztussal lesznek, amikor ő megsemmisít minden kormányzatot, és minden hatalmat és erőt, valamint az utolsó ellenséget, a halált is. Végül Jézus és a társuralkodói alávetik magukat, és minden mást is Jehovának. 1 Korintus 15:24-28. Milyen izgalmas időszak lesz az? A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés: az 1 Korintus 15:30-tól 32 szerint miben segített Pálnak a feltámadásba vetett hite? Az 1 Korintus 15:30-tól 32-ig terjedő versek ezt írják: miért vagyunk mi is folyton veszélyben? Naponta szembenézek a halállal. Ugyanolyan biztos ez, mint az, hogy büszke vagyok rátok, testvérek, akik Krisztus Jézus, a mi Urunk tanítványai vagytok. Ha másokhoz hasonlóan vadállatokkal harcoltam Efézusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Pált a feltámadásba vetett hite számos próbán át segítette. Ezt írta a korintusziaknak: naponta szembenézek a halállal. Ezen kívül felidézte: vadállatokkal harcoltam Efézusban. Talán arra utalt, hogy valóságos állatokkal harcolt egy efézusi arénában. De az is lehet, hogy ellenséges zsidókról és másokról beszélt, akik vadállatok módjára viselkedtek. Bárhogy volt is, az biztos, hogy Pál súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül, mégis bizakodva tekintett a jövőbe. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés: hogyan erősíti meg a feltámadás reménysége a keresztényeket? Veszélyes időkben élünk. A testvéreink némelyike sajnos bűncselekmény áldozatává válik. Mások háború sújtotta vidéken élnek, ahol egyáltalán nincsenek biztonságban. Megint mások olyan országban laknak, ahol a tanúskodó munkánk korlátozás alatt áll, vagy be van tiltva. Azzal, hogy Jehovát szolgálják, a szabadságukat, vagy akár az életüket is kockáztatják. Mindezek ellenére a testvéreink nem hagynak fel Jehova imádatával, amivel jó példát mutatnak nekünk. Megnyugtatja őket az a tudat, hogy még ha most elveszítik is az életüket, Jehova valami sokkal jobbat tartogat nekik a jövőben. A címlapon ez látható: egy család, amely olyan országban él, ahol korlátozva van a munkánk, kitart az imádatban. szilárdan hisznek abban, hogy Isten egy szebb jövőt tartogat nekik. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen szemléletmód gyengítheti a feltámadásba vetett hitünket? Pál egy veszélyes szemléletmódra hívta fel a testvérek figyelmét. Némelyek ugyanis így gondolkodtak. Ha a halottak nem támadnak fel, együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Ez a felfogás igazából már jóval Pál napjai előtt is létezett. Az apostol valószínűleg az Ézsaiás 22.13-at idézte, amely szerint az izraeliták az élvezeteknek éltek, ahelyett, hogy Istenhez közeledtek volna. Tulajdonképpen azt vallották, hogy élj a mának, ami ma is sok emberre jellemző. A Biblia viszont beszámol róla, hogy milyen szomorú következménye lett az izraeliták gondolkodás módjának. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen hatással kell lennie a reménységünknek a barátaink megválasztására? A feltámadásba vetett hitünknek hatással kell lennie arra, hogy kivel ápolunk szoros kapcsolatot. A korintuszi keresztényeknek figyelniük kellett rá, hogy ne barátkozzanak olyanokkal, akik tagadják a feltámadást. Ebből mi azt tanulhatjuk, hogy semmi jóra sem számíthatunk, ha olyanokkal töltünk rendszeresen időt, akik csak a mának élnek. A társaságuk rossz irányba befolyásolhatja a gondolkodásunkat, és tönkreteheti a jó szokásainkat. Sőt, akár oda vezethet, hogy bűnös szokásokat kezdünk kialakítani. Ezért Pál határozottan így figyelmeztetett. Térjetek észhez, tegyétek azt, ami helyes, és ne éljetek bűnösen. 1 Korintus 15.33 és 34. Milyen testben támadnak fel? A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen kérdést tehettek fel némelyek a feltámadással kapcsolatban, ami az 1 Korintus 15.35-től 38-ból is látszik? Ezek a versek így szólnak. Valaki talán ezt kérdezi. Hogyan támadnak fel a halottak? Igen, milyen testük lesz, amikor feltámadnak? Te esztelen, amit elvetsz, nem kell életre, csak ha előbb elhal. Amit pedig vetsz, az nem a növény, amely majd kifejlődik, hanem a puszta mag, legyen az búzáé vagy bármi egyébé. Isten pedig testet ad annak, úgy, ahogy a kedvére van, minden egyes magnak a maga testét. Lehet, hogy valaki, aki kételyt akart ébreszteni másokban a feltámadással kapcsolatban, ezt kérdezte. Hogyan támadnak fel a halottak? Jó, ha megvizsgáljuk Pál válaszát erre a kérdésre, mert ma sokaknak egyéni elképzeléseik vannak a halál utáni életről. De vajon mit tanít erről a Biblia? A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen szemléltetés segít nekünk megérteni az égi feltámadást? Amikor valaki meghal, a teste lebomlik. De az, aki a semmiből megteremtette a világegyetemet, képes feltámasztani az embereket, és megfelelő testet adni nekik. Pál az égi feltámadásról beszélve egy szemléltetéssel rámutatott, hogy nem szükséges, hogy Isten ugyanazt a testet adja vissza. Gondoljunk arra, hogy amikor elvetnek egy magot, az kihajt, és egy új növény lesz belőle. Ez a növény teljesen másképp néz ki, mint a kismag. Pál ezzel azt szemléltette, hogy a teremtünk úgy tud testet adni a feltámasztott embereknek, ahogy a kedvére van. A bekezdéshez tartozó képeknél ez a szöveg olvasható. Pál a mag és a növény közti különbséggel szemléltette, hogy Isten minden feltámadónak megfelelő testet fog adni. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen különbségekre hívta fel a figyelmet Pál az 1 Korintus 15.39-41-ben? Ezekben a versekben ez áll. Nem minden test ugyanolyan test, hanem más az emberek teste, és más a házi állatoké, más a madarak teste, és más a halaké. És vannak égi testek, meg földi testek. De más milyen az égi testek dicsősége, és más milyen a földi testeké. Más milyen a nap dicsősége, más a hold dicsősége, és más a csillagok dicsősége. Még az egyik csillag dicsősége is különbözik a másikétól. Pál megjegyezte, hogy a teremtésműben nagy változatosság figyelhető meg. Például más-más testük van a házi állatoknak, a madaraknak és a halaknak. Ha pedig felnézünk az égre, láthatjuk, hogy mennyire eltér egymástól a nap és a hold. Sőt, még az egyik csillag dicsősége is különbözik a másikétól. Igen, Még ha mi nem is érzékeljük szabad szemmel, a tudósok megkülönböztetnek vörös óriásokat, fehér törpéket és sárga csillagokat, mint amilyen a mi napunk is. Pál azt is kijelentette, hogy vannak égi testek, meg földi testek. Mit értett ez alatt? Nekünk a földön fizikai testünk van, de az égben élő teremtményeknek, például az angyaloknak, szellemi testük van. A 10. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen testük lesz azoknak, akik az égben támadnak fel? Figyeljük meg, hogyan folytatta Pál az érvelését. Így van a halottak feltámadásával is. A testet romlottságban vetik el, és romolhatatlanságban támad fel. Tudjuk, hogy a halál után a test lebomlik, és visszatér a porba. Akkor hogyan támadhat fel romolhatatlanságban valakinek a teste? Pál nem a földi feltámadásról beszélt, mint amire azok voltak példák, akiket Illés, Elizeus és Jézus feltámasztott. Olyanokra utalt, akik égi, vagyis szellemi testben támadnak fel. A 11. és 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen változáson ment keresztül Jézus a feltámadásakor, és ehhez hasonlóan mi fog történni a felkentekkel? Amikor Jézus a földön élt, fizikai teste volt. De a feltámadása után életadó szellemmé lett, és visszatért az égbe. Hozzá hasonlóan a felkent keresztények is szellemi testben támadnak fel. Pál így fogalmazott. Ahogy hasonlítunk arra, akit a porból alkottak, úgy hasonlóvá fogunk válni ahhoz is, aki égi. 1 Korintus 15:45-49. Fontos leszögeznünk, hogy Jézus nem emberi testben támad fel. Pál a feltámadásról szóló fejtegetésének a csúcspontjához közeledve egyértelműen kijelentette, test és vér nem örökölheti Isten királyságát az égben. 1 Korintus 15:50. Az apostolok és más felkentek tehát nem romlandó testben támadnak fel az égben. Amikor Pál az első levelét írta a korintusziaknak, néhány tanítvány már meghalt, köztük Jakab apostol is. Más apostolok is felkentek, csak később merültek halálalvásba. De vajon mikor kelnek életre? Pál azt mondta, hogy erre valamikor a jövőben kerül sor, nem rögtön a haláluk után. Győzelem a halál felett. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen események köthetők Jézus jelenlétéhez? Jézus és Pál is jövendőlt a történelem egy különleges időszakáról, Krisztus jelenlétéről. Ezt az időszakot az egész világon háborúk, földrengések, járványok és más események jellemzik majd. A Bibliának ezt a proféciáját 1914 óta látjuk beteljesedni. A Jézus által megadott jelnek van még egy kiemelkedő részlete. Azt mondta, hogy Isten királyságának a létrejöttét hirdetni fogják az egész lakott földön, hogy minden nemzet halljon róla, és akkor jön el a vég. Máté 24.3 és 7-14. Ezen kívül Pál rámutatott, hogy az Úr jelenléte idején feltámadnak azok a felkent keresztények, akik halálalvásba merültek. 1 Tesszalonika 4:14-16 a lábjegyzet szerint. A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi vár azokra a felkentekre, akik Krisztus jelenléte idején halnak meg? Azok a felkentek, akik napjainkban befejezik a földi pályafutásukat, azonnyomban feltámadnak égi életre. Ez az 1 Korintus 15:51-52-ből derül ki. Nem mind fogunk halálolvásba merülni, de mind át fogunk változni, egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt, az utolsó trombita szó idején. Pál szavai éppen a mi időnkben teljesednek. Krisztus testvéreinek óriási örömben lesz részük, hiszen a feltámadásuk után már mindig az Úrral lesznek. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen feladatot kapnak azok, akik egy szempillantás alatt átváltoznak? A Biblia feltárja, hogy mi lesz a feladatuk az égben azoknak, akik egy szempillantás alatt átváltoznak. Jézus ezt ígérte nekik. Aki pedig győz, és mindvégig megtartja azt, amit parancsoltam, annak hatalmat adok a nemzetek fölött, ahogy én is kaptam az atyámtól, és vasvesszővel tereli majd az embereket, és azok darabokra törnek, mint az agyagedények. Jelenések 2:26 és 27. Így a vezérüket támogatják, aki azzal lett megbízva, hogy vasvesszővel terelje a nemzeteket. A bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Azok, akik egy szempillantás alatt átváltoznak, Jézussal együtt darabokra zúzzák a nemzeteket. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fognak sokan győzelmet aratni a halál felett? Nyilvánvaló, hogy a felkentek győzedelmeskedni fognak a halál felett. A feltámadásnak köszönhetően részt vehetnek Armageddon háborújában, amely az egész földön megszünteti a gonoszságot. Keresztény férfiak és nők milliói pedig kijönnek majd a nagy nyomorúságból, és beléphetnek az új világba. Jelenések 7.14. Ezek a túlélők a halál feletti újabb győzelemnek lehetnek majd a szemtanúi, amikor több milliárd ember fog feltámadni a földön. Képzeld el, milyen örömteli idő lesz az. És azok, akik mindvégig hűségesek maradnak Jehovához, még az öröklött halál felett is győzelmet aratnak majd, és örökké élhetnek. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mire ösztönöz minket az 1 Korintus 15.58? Minden ma élő keresztény hálás lehet azokért a vigasztaló szavakért, amelyeket Pál a feltámadásról írt a korintusziaknak. Jó okunk van rá, hogy eleget tegyünk Pál ösztönzésének, és bőven legyen tennivalónk az Úr munkájában. Az 1 Korintus 15.58 ezt írja. Tehát, szeretett testvéreim, legyetek rendíthetetlenek, tántoríthatatlanok, és mindig bőven legyen tennivalótok az Úr munkájában, tudva azt, hogy fáradozásotok az Úr szolgálatában nem hiába való. Ha hűségesen és buzgón végezzük ezt a munkát, boldog jövő elé nézhetünk. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen csodálatos lesz az életünk. Akkor majd biztosan megerősödik bennünk, hogy nem volt hiába való a fáradozásunk az Úr szolgálatában. Hogyan válaszolnál? Hogyan segíthet nekünk a feltámadás reménysége a megpróbáltatásokban? Miben fognak részt venni Krisztussal azok, akik egy szempillantás alatt átváltoznak? Miért érdemes megfogadnunk az 1 Korintus 15.58-ban olvasható tanácsot? 140-es ének. Végre örök élet. Vége a cikknek.